Törekedj egyensúlyra.
Nézz a lábad alá.
Gondold újra.
Légy felelős.
Vigyázz a földre.
Legyen kis kerted.
Takard be.
Komposztálj.
Dobd el az ásót.
Trágyázz.
Ne bántsd a girisztákat.
És a csigákat sem.
Kertészkedj.
Egyél több zöldséget.
De hazait.
Járj piacra.
Meséld el.
Beszélj róla.
Nyírd ki a gyepet.
Hagyd élni.
Légy partner.
Légy klímasemleges.
Építs közösséget.
És csökkentsd a lábnyomod.
Ez itt a Körforgásban, a Fenntarthatósági Podcast 3. évada.
10 rész egy témában, a mezőgazdaságról.
Tomaj Zsófival.
És Buru Évivel, a Syngenta támogatásával.
Sziasztok! A mai beszélgetésünk a jövő megoldásairól fog szólni, természetesen mezőgazdaság témakörben. Úgy döntöttünk Évivel, hogy ebben a kérdésben elég furcsa lenne, ha mi bármi okosat próbálnak megmondani, ezért inkább belevágunk a beszélgetésbe vendégeinkkel. Két vendégünk van ma, Kökény Attila és Szabadka Péter. Engedjétek meg, hogy gyorsan bemutassam őket. Kökény Attila saját magáról azt mondta, hogy kocafarmer. 2010-ben kezdett gazdálkodni 15 hektáron, azokkal az alapelvekkel, amelyeket a mai napig tart el, szántás nélkül, minimum talajműveléssel vagy no-till-el. Semmiféle mélyebb művelést a termelés során nem alkalmas, sőt, lehetőség szerint semmilyen talajmunkát sem. Ma inkább tanácsodat olyan gazdaságoknak, akik át szeretnének állni no-till-re, takarónövényes no-till-re vagy talajmegújító rendszerre. 2017-ben az év agrárembere volt, most nagy projektben a regeneratív átalakítási projektet vezeti. Szabadka Péter Komárom-Esztergom megyében gazdálkodik 450-500 hektáron, ebből 360-380 hektár bió vagy arra átállás alatti terület. A bioterületeken nem használnak semmilyen inputanyagot, még az sem, ami amúgy a bióban engedélyezett lenne. Ahogy ő fogalmazott, vetnek, meg amit a vassal tudnak csinálni, és aratnak. Nem művelnek mélyebben, mint 10-12 cm, csak egy tárcával dolgoznak, nem is méllazítóznak. A beszélgetés során Attila is, Péter is többször mesél, mond dolgokat az árakról, árváltozásokról, legyen ez vetőmagok, növényvédőszerek, gázolaj, búza ára, és szeretnék mindenképpen felhívni a figyelmeteket arra, hogy a felvétel maga júliusban készült, és az azóta eltelt hónapok során ezekben az árakban további növekedés volt észlelhető. Érdemes tényleg olyan füllel hallgatni ezt a beszélgetést, hogy mennyi minden változhatott még azon túl, amit akkor Péter és Attila mesélt ezekről a kérdésekről, és hogy ez hogyan befolyásolja a mezőgazdaság helyzetét. De akkor most csapjunk is bele a lecsóba.
Szerintem a sztoritokhoz tök érdekes, és mi mind a kettőtöknek egy kicsit így beleolvastuk, meg tudunk a hátteretekről, hogy egyikötök sem a mezőgazdasággal kezdte a munkáját. Meséltek kicsit erről, hogy hogyan jutottatok el odáig, hogy mostanára ilyen magas szinten művelitek ezt a kérdést?
Jó, hát nekem személyes indítatású volt ez a mezőgazdaság, ami azt jelenti, hogy én 2010-ben rákos lettem, alig maradtam életben, nagy műtéttel, kemoterápiával, egyebekkel megfűszerezve, és akkor gondolkoztam el, hogy az jó, hogy én most informatikai vezetőként szétkeresem magam egy osztrák cégnél, de gyakorlatilag mit tudok a gyerekemnek mutatni magam után, Excel táblákat, meg prezentációkat, tehát az édes kevés volna, illetve az, hogyha szeretném még látni fölnőni a gyerekemet, akkor valahogy valamilyen módon legalább az egészségesebb életmóddal megpróbálok hozzájárulni ahhoz, hogy valamennyire elnyújtsam az életem. Na most ez úgy néz ki, hogy ezzel abba hagytam az informatikát, kimentem a földre, elkezdtem termelni, télen-nyáron kint vagyok. Ezzel úgy néz ki, hogy már eddig 12 évet nyertem. És tehát nekem ez alapvetően egy személyes indítatás volt, mellette pedig nagyjából egy olyan 4 évre rá, ahogy elkezdtem ezt az egész tevékenységet, ezt a takarónövényes no-till-es talajmegújító rendszert alkalmazni, utána pedig már mások is elkezdtek kérdezgetni, hogy na, mégis mit csinálok, mert látják, hogy semmit nem csinálok, de akkor miért el, hogyan termelek, meg hogyan aratok valamit, és akkor indultak el ezek az ismeretterjesztések, fórumok, előadások, és akkor lettem így ismertebb ebből a történetből, amikor kikerült a napvilágra, hogy mit csinálok. De alapvetően személyes indítatás volt teljesen ez az egész.
Peti, te is a múlt is világból jössz.
Igen, igen, én pénzügyesként dolgoztam, mert ugye még a Zsófival együtt jártunk egyetemre, ide a közgázra Pesten, aztán vállalati pénzügyes voltam. Én inkább csak arra emlékszem, hogy valóban én is az utolsó 8-10 hónapban már nagyon nem szerettem ezt a pénzügyes pénzügyes munkát. Nekem annyi volt a különbség, hogy szerencse volt, hogy édesapám már ezzel foglalkozott, és akkor úgy döntöttem, hogy ugrok egy nagy fejest, ebbe megpróbálom a mezőgazdaságot, de attól függetlenül, hogy édesapám ezzel foglalkozott, azért azt őszintén el kell mondani, hogy én nem tudok ilyen habos-babos történetet előadni, hogy én a földeken nőttem fel, meg nem tudom én, tehát semmiféle ilyen kapcsolatom nem volt. Ez gyakorlatilag számomra teljesen ismeretlen közeg volt, úgy döntöttem. Tehát úgy döntöttem mégis a váltás mellett, de ettől függetlenül is azért azt ugyanúgy tudom mondani, mint az Attila, hogy valójában a mai napig úgy gondolom minden nehézség ellenére, hogy azért jó döntés, és sokkal jobban is érzem magam most én is a bőrömben, mint az, ahhoz képest, mint amit csináltam.
Attila, az elmúlt napokban eltöltöttünk egy egész napot Gyulai Iván mélymulcsos kertjében, és sokat nem aludtam az azt követő éjszaka. Hagyj kérdezzek már egy ilyen személyeset, mielőtt rákanyarodunk arra, hogy milyen módszerrel és technikával művelitek a földet, vagy művelette, hogy
persze, nyugodtan.
Én kicsit beborultam attól a naptól, bár hagyott némi optimizmusra és reményre is helyet az Iván a szívemben, de tegnap megbeszéltem a barátaimmal, hogy akkor igazából szereznünk kell egy földet a következő éveken belül, hogy így egy 1-10 skálán te hova taksálod a túlélési esélyeiket a következő, hát nem tudom, mondjuk egy optimista forgatókönyv szerint. Gondolok itt természetesen az ökológiai rendszerek összeomlása.
Hát a magam részéről, hogy 10 emberből egy marad körülbelül, és záros határidőn belül. Tehát ez több faktorból tevődik össze. Elsősorban az a mesterségesen generált válság, ami most az elmúlt 2-3 évben elszabadult gyakorlatilag. Ez eltünteti a középosztályt, tehát anyagilag kiéhezteti az embereket. Ezek vele járója az élelmiszer termelésnek a válságba döntése is. Amellett, hogy nyilván ez a klímaváltozás, ez letagadhatatlan és egyre rosszabb trendeket hoz, különösen itt a kontinens belsejébe, de emellett tényleg egy olyan mesterségesen generált áremelkedés úgy az inputok területén, de az inputra beszéltünk a gépárakról, növényvédőszer, gázolaj, műtrágya, trágya, bármi, ami inputként jelentkezik a mezőgazdaságba, mindegyiknek többszöröse lett az ára, 3-4-szeres ára lett már idénre, ami azt jelenti, hogy az ősztől kezdődően növekszik meg valószínűleg az éhezőknek a száma, még a mi régiónkban is, ahol gyakorlatilag dupláját termelte az ország eddig az élelmiszernek, de ez az idei keleti aszály, ez gyakorlatilag azért odavert mindenkinek a keleti ország részben elég erőteljesen, és hát ez az egyik része. A másik pedig az, hogy tényleg most az energiaárakat is elszabadították, tehát ez egy olyan extrém, önpusztító ciklusba kergeti gyakorlatilag az egész világot, nem csak minket, ha akárhonnan nézem a híreket, minden ugyanaz a folyamat zajlik, mint egy koordináltan, amiben én nem sok jövőképet látok a városba lakóknak. És alapvetően most jelenleg ugye 90% az embereknek városlakó életmódot folytat, azaz nincs otthon legalább egy évre elegendő élelme tartaléka. És itt, hogyha 3-4-szerese, 5-szörös lesz a kenyérár, már pedig e felé tendálunk, akkor itt sokan nem fognak enni a városba. Én ezt látom. Tehát, és erre készülök már több mint 10 éve.
Én azt nem mondanám, hogy egyetértek az elhangzottakkal, én az ennél optimistább vagyok. Én nem hiszem, hogy a mezőgazdaság szempontjából nem vagyok optimistább, tehát nem gondolom, hogy a mezőgazdaság lesz az a hely, ahol az emberek többet fognak tudni enni. A mai gazdatársadalom, ez nem csak Magyarország, hanem az egész világon, de legalábbis a nyugati vagy az iparszerű mezőgazdaságot folytatók, vagy az iparszerű termelés folytató mezőgazdászoknak a 99%-a épp ugyanúgy nem tudja, hogy kell kenyeret sütni, meg hogyan kell paradicsom palántát nevelni. Tehát teljesen felesleges szerintem arról álmodozni, hogy csak azért, mert én ki tudok menni szántani vagy vetni kukoricát, attól én fogok tudni paradicsomot termeszteni magamnak. Azzal teljesen egyetértek egyébként, hogy sokkal-sokkal nagyobb szerepe lesz annak, hogy ki mit tud magának otthon megcsinálni. Lehet, hogy ez nem abba fog megnyilvánulni, hogy nem tudom, a lisztet maga termeli meg a búzát hozzá, és akkor viszi el a malomba, de abban én is erősen hiszek, hogy sokkal inkább fogunk egyre több dolgot otthon megcsinálni. Mindenkinek, akinek van egy terasza vagy egy kiskertje, azt nem fűvel meg betonnal fogja lerendezni, hanem én is azt gondolom, hogy egyre nagyobb teret fog nyerni az, hogy mindenki egy kicsit megpróbáljon saját magának valamit előállítani, ami nem új a nap alatt, mert azért az 50-es, 60-as, 70-es években mindenki, aki a városba beköltözött, az első dolga volt, hogy egy hobbikertet intézett magának valahol a város szélén. Egyébként Tapolcán még meg is vannak ezek a hobbikertek a város szélén, hogyha valaki megy a Balaton északi partján, és egyébként hasznosítják is őket, tehát hogy nyilván vannak azért olyan városi emberek is, de az biztos, hogy újra kell tanulni az összes dolgot, de ez nem csak a mezőgazdaság lesz, és nem csak az élelmiszer előállítás, hanem nyilván az összes fogyasztási szokás, az összes egyéb szokásunk. Én azt gondolom, hogy azért van ennek egy nagyon jó oldala is az ilyen válságoknak. Mi nem használunk a bioterületeinkkel most már 5 éve inputanyagot, semmiféle inputanyagot, és eddig minden évben mindenki, az összes szomszédos gazda például röhögött, hogy ez milyen hülyeség. Még akkor is, hogyha az eredményeink azért egész jól igazoltak minket, az idei évben már így, hogy kilőttek a gázárak, ami nyilván magával rántja a műtrágya árát, meg tényleg, ahogy az Attila is mondta, a vetőmag, növényvédőszer árak mind emelkedik föl. Az elmúlt 3-4 hónapban minden héten vagy második héten fölhív egy környékbeli gazdálkodó, hogy akkor ez hogyan is van. Tehát, hogy nyilván adaptálódik az ember. Én ebből a szempontból vagyok egy hajszálnyival optimistább, hogy azért nyilván, aki nyitott szemmel jár és hajlandó változtatni, még ha ez egy nagyon-nagyon szűk kör is, de én azt látom, hogy az embereket az ilyen válságok azért rákényszerítik arra, hogy adaptálódjanak és egy kicsit változtassanak a viselkedésükön. Abba egyébként azért igaza van az Attilának, hogy valóban, ha egyre nagyobb néprétegek vagy egyre nagyobb tömegek világszinten kerülnek gondba, akkor vajon ők hogyan oldják meg önállóan az adaptálódást, vagy ők csak mondjuk külső segítséggel, mondjuk szaktanácsadással fogják tudni ezt megoldani, vagy önmaguk képesek-e arra, hogy ezen végig lépkedjenek ezen az úton, vagy mikor látják be azt, hogy egyáltalán erre az útra kell lépni. De ez nem csak a társadalomra igaz, ez a mezőgazdaságra is. Tehát nem tudom, hogy az Attilának mi a véleménye. Én azért, ha felosztom a fejbe a magyar gazda társadalmat, akkor egy 5-10%-nál többre nem teszem azoknak az arányát jelenleg, akik igazán rámernek lépni egy olyan útra, mint ami nem az, amit 10-15 évvel ezelőtt csináltak. Ami nem kevés, mert ha 4,2 millió hektárt nézünk, akkor ez már 400 ezer hektár, de valójában számszerűleg azért szerintem 5-10%-nál ez nincs magasabban ez a szám, sőt, még lehet, hogy lejjebb húznám. Tehát sajnos a mezőgazdaság sem jár előrébb, mint bármelyik másik iparág vagy szektor a társadalomnak, attól függetlenül, hogy szerintem mi napi szinten érezzük a bőrünkön azt, szó szerint is vehetjük azt, hogy a bőrünkön érezzük.
Meg a lábatok alatt.
Meg a szemünkkel is naponta látjuk azt, hogy milyen hatása van a klímaváltozásnak, mert mi napi szinten szembesülünk vele. De mégis az, hogy változnának a rendszerek, akár csak a mezőgazdaságban, azt is én annyira lassú folyamatnak látom, hogy inkább ez az aggasztó, tehát inkább ezt kellene felpörgetni, hogy a változtatás történjen meg gyorsabban, és akkor van valami esély arra, hogy azért tényleg jó irányba is fordulhatnak a dolgok. Tehát én egy hajszányról azért optimistább vagyok, 10-ből nem mondanék 9 emberre áment, azért annál talán egy kicsit jobbak lesznek az esélyek. 7. Jó, Magyarország ebből a szempontból jó helyzetben van, mert azért még mindig ott tartunk, hogy van elég termőföldünk ahhoz, hogy legalább magunknak megtermeljük bőven elég élelmiszer termeljen az ország a saját lakosainak. Tehát ez sokkal inkább az olyan országoknak lesz gond, akik délebre vannak, ahol nem lehet gazdaságosan termelni, vagy annyira északon vannak. Azért Magyarország, ha változtatunk, akkor azért még ha a klímaváltozást egymaga nem is fogja tudni megváltoztatni, azért élelmiszert, ha okosan csináljuk, tudunk annyit termelni, mint amennyire nekünk így magyaroknak szükségünk van. Még ha ez nem is mennek minket világszinten, ugye azért.
Igen, ezzel egyetértek, hogy a Magyarországnak kivételesen jó adottságai vannak, még ezekkel a leharcolt földekkel is, tehát bőségesen eleget tud a saját lakosság számára termelni, amennyiben nem keletkezik tényleg olyan hiány, ami elsősorban mondjuk a gázolajat érinti. Mert anélkül aztán senki nem fog termelni semmit. Tehát ugye az a fő, az még ugye neked is, hogy hiába input nélkül dolgozod, a gázolaj is egy input, Tehát, hogyha az nincsen, vagy a gépalkatrészek utánpótlása megáll, akkor ugyanúgy ott áll az ember a földszélén, és csak nézegeti. Mert elég lovunk, meg ökrünk már nincsen ahhoz, hogy állattal menjünk neki a földnek.
Igen, ez...
A hátszágban még meg tudjuk oldani. Igen.
Ezzel teljesen egyetértek. Itt csak arra próbáltam célozni, hogy nyilván nem mindegy, hogy ha én kapok mondjuk fejkvótába gázolajból mondjuk, nem tudom én, 500 litert, akkor én abból mennyi munkát fogok tudni megoldani, vagy te mennyi munkát tudsz megoldani, szemben mondjuk azzal, aki szánt, simít, magágyat készít, és nagyon intenzív input anyagrendszert használ. Ő nyilvánvalóan, ha 500 liter fejkvótát kap, akkor ő fel annyi munkát fog tudni belőle elvégezni. Tehát vagy rákényszeríti saját magát arra, hogy változtasson, vagy nyilvánvalóan ő nem fog termelni akkor 2 éven belül, de egyelőre még azért nem tartunk ott, hogy gázolajból kevés lenne. És megnyugtató vagy nem megnyugtató, még a szomszédos háborús helyzetben is a tank után mindig a mezőgazdaság az, amelyik megkapja a gázolajat, mert ugye nyilván mindenki tudja, hogy WC-papír meg pulóver nélkül el lehet lenni, de egyetlen egy dolog nélkül nem megy kaja nélkül, ezért mindig a mezőgazdaság az, ami a katonaság után megkapja a gázolajat egyébként minden országban.
Hogy kanyarodjak már optimista területre, jó, mert hogy ennek az epizódnak az lesz a címe majd itt az adások, sok adás között, hogy a jövő megoldásai. És a bevezetőben már elmondtuk, hogy egy csomó rossz dologról beszéltünk erről, filozofáltunk arról, hogy egyáltalán beszélhetünk-e fenntartható megoldásról a mezőgazdaság esetében, van-e olyan, hogy fenntarthatóság a mezőgazdaságban, beszéltünk a klímaváltozás és a mezőgazdaság nagyon kényes egyensúlyáról és kölcsönhatásáról, de hogy így tényleg nem az a célunk, hogy levigyünk mindenkit nagyon mély depresszióba, mert hogy amennyire számomra mondjuk reményt jelent az ahogyan a talajokról másként is lehet gondolkodni, mondom ezt mindenféle mezőgazdasági tudás nélkül, belvárosi, pesti libernyákként, szeretnénk ezt az optimizmust átadni másoknak is, és így Attila, rá is kanyarodnék arra, hogy te Magyarországon ennek a talajmegújító mezőgazdaságnak az úttörője vagy. Mesélsz nekünk erről egy picit bővebben, hogy ez pontosan mit jelent?
Hát ez nagyon egyszerű, összefoglalható 5 pont van az alapelvek, de ez a talajmegújító mezőgazdaságnak az alapesete, tehát amikor szántóföldi növénytermesztést is végzünk, az is ugyanúgy feltételezi ugye a gázolaj meglétét, mert jelenleg azért csak úgy lehet ellátni több millió embert, hogy az a 240 ezer gazdaság, ami ellátja a magyar embereket, az gyakorlatilag mindegyike gázolajjal megy. Tehát anélkül nincs élelmiszertermelés jelenleg. Viszont a célok között a talajmegújító mezőgazdaságnál a fő cél az, hogy a lehető legminimálisabb fosszilis energiafogyasztással tudjunk előállítani optimális mennyiségű élelmiszert. És ebben az optimális mennyiségű élelmiszerben elsősorban a növénytermesztés és az állattenyésztés integrációja található meg, mivel hogy az állattenyésztés az egyetlen olyan élelmiszertermelési forma, ami gyakorlatilag valóban fenntartható. Ugyanis ha nem tudjuk bevetni a földet búzával, akkor az állat még mindig el tud legelni. A gyomon, az árokparton, a gyepen, akkor még mindig van élelmiszerünk. És ezért érzem rendkívül veszélyesnek azt az irányzatot, ami néhány éve elindult, ami az állati proteint ki akarja zárni az étrendből. Ugyanis azzal automatikusan rákényszerítik a mezőgazdaságot egy növénytermesztő, egy fosszilis energia intenzív tevékenységre, ami abszolút zsákutca, hogy látjuk a jelenlegi folyamatokat is. Tehát pontosan a fordítottját kellene csinálni, azaz arra törekedni, hogy a növénytermesztésbe minél több állatot integrálni, nyilván ez a megfelelő legeltetési metódusokkal, irányított legeltetéssel, erdei legeltetéssel, tehát olyan tevékenységekkel, amelyekkel egy adott területnek az ökológiai egészségét is meg tudnánk tartani, és ez lehetne valóban egy fenntartható út. Tehát én itt élek az őrség szélén, így gyakorlatilag az 1800-as évek elejéig több húst tettek az emberek, mint kenyeret. Mert itt mai napig, hogyha nem vágom le a füvet júniusig, 180 centi magas a fű a kertembe. Tehát itt végtelen, mondjuk azt, hogy végtelen erőforrások vannak az állattenyésztés számára, és én mindig az állattenyésztésben a legeltetett állattenyésztésről beszélek, amellyel itt például az én régiómban tökéletesen meg lehet élni. abban az esetben nyilván, hogyha megfelelő piac van hozzá, meg felvevő közönség. Tehát e felé mennénk, hogy csökkente folyamatosan a fosszilis energia inputot, csökkente folyamatosan a növényvédőszer, műtrágya, trágya inputot a földeken, tehát hogy minél kevesebb energiával tudjunk legalább egy átlagos termést elérni egy adott területen, és nyilván emellett a talaj is folyamatosan javul, kötjük a szenet a talajba, a környék ökológiai egészsége javul, az, hogy élőhelyeket teremtünk folyamatosan a mulcsban, a takarónövényekben, az állatok kölcsönhatásából keletkező trágyában, mint a rovarok tömkelege megél, ami már megjelennek az énekes madarak. Tehát egy ilyen egészséges ökológiai rendszert hoz létre ez az egész talaj megújító mezőgazdaság. Ez a cél. Azt, hogy most mit tudunk itt Magyarországon megcsinálni, az pedig egy másik dolog. Mert például egy szétszórt magyar birtok szerkezetben, ahol mondjuk 40-50 kilométer is lehet egy gazdaság két földje között, nyilván nagyon nehéz állatokat mozgatni. Úgyhogy tenni egyik földről a másikra. Tehát a magyar limitációkat figyelembe kell vennünk, ezért is halad nagyon lassan ennek az adaptálása. Mármint a teljes rendszernek az adaptálása, ahol az állatokat is már integráljuk a vetésforgóba. Gyakorlatilag egy-két éves legeltetett periódusokkal a növénytermesztésben. Úgyhogy nekem ez jelenti a talajmegújtó mezőgazdaság és a fenntartható mezőgazdaság, amely minél kisebb energiafelhasználással, minél több élelmiszer tud, vagyis egy átlagos mennyiségű élelmiszer tud előállítani.
Még egyel azért kiegészíteném, hogy nyilván a rendszerbe azért bele kell kőkeményen vinni azt, hogy meg kell mutatni a gazdálkodóknak, hogy ha tetszik, hanem valójában ezzel azért több pénzt is lehet keresni. Tehát, hogy kell, én tudom, hogy ez a mai világban egy nagyon vörös posztó, hogy hogyan fogunk profitot termelni, meg mindenki ettől fél, hogyha kimondjuk, hogy egy vállalkozás az profitot is szeretne csinálni, de valójában legalábbis az én tapasztalatom az az, hogy mindenki, aki ezt elkezdi járni ezt az utat, most teljesen mindegy, hogy csökkentett input, zero input, de akkor, ha mondjuk ezt a talajmegújítást elkezdi csinálni, azért általában az a tapasztalat, hogy vagy a munkaterhelése csökken, vagy egyébként több pénzt is tud keresni. Azzal egyetértek egyébként, hogy valóban az állattartást vissza lehetne, vagy kellene integrálni a rendszerbe, hogy ez mennyire megvalósítható, és hogy ez csak a magyar birtokszerkezet miatt nem, valójában az emberek sem így gondolkodnak ma már. Tehát itt Tata környékén gazdálkodunk mi, ott Tatabánya közel van, nyilván ott van mellettünk, de a győri, fehérvári, esztergomi ipari parkok is pillanatok alatt elérhetők. Gyakorlatilag az emberek inkább kevesebb pénzért mennek el dolgozni, mint hogy mondjuk egy olyan gazdaságba dolgozzanak, ahol állatokkal is kell foglalkozni, mert az állathoz tartozik egy trágyakezelés, egy 0-24-es készenlét, egy karácsonyi munka, egy húsvét ünnepnapokon lévő munka. Tehát a mai világnak a felfogásába, vagy a mai ember átlag embernek a felfogásába nem fér bele az, hogy ugye az idejét és a magánéletét ennyire beáldozza, sőt olyannyira nem, hogy inkább jóval kevesebb pénzért elmegy dolgozni egy ipari parkba, szívesebben csinálja azt, még akkor is, hogyha ott három műszakba kell dolgoznia, és a hétvégen is kell dolgoznia, de ott tud előre tervezetten dolgozni, tehát neki januárban meg tudják mondani, hogy ő az egész évben hogyan, milyen beosztás szerint fog dolgozni, és inkább vállalja azt, hogy kevesebb pénzt keres, de nem fog elmenni egy állattartó gazdaságba. Tehát ma például a mi környékünkön azok a gazdaságok, akik nem tartanak állatot, azok úgy is hirdetik magukat, hogyha munkaerőt kell felvenni, hogy előny a mi gazdaságunknál az, hogy nincs állattartás. Tehát ma ez egy munkaerőfelvételnél egy hatalmas előny. Most visszakanyarodhatnánk azért oda, hogy nyilván még magasabb béreket lehetne fizetni, csak akkor drágábban kell adni a húst, és akkor ugye teljesen más lesz megint az egésznek az optikája. Tehát akkor azt kell mondanom, hogy a boltban a polcról le lehet emelni mondjuk háromszoros áron a húst, akkor nyilván több marad a gazdálkodó zsebében, akkor jóval magasabb béreket fog fizetni, akkor nyilván többen lesznek hajlandóak az állatokkal foglalkozni, de ebből valahol kilépni. Én például mindig azt mondom, hogy nálunk azért nincs állattartás, mert majd ha valaki megfizeti, hogy tartsak állatot, akkor azonnal lesz állattartás. De addig, amíg ezt valaki nem fizeti meg nekem, én addig nem fogok tudni állatot tartani, mert én nem vállalom ezt föl, hogy...
Ki fizetné meg neked az állattartást?
Hát az állattartást ti fizetnétek meg, amikor bementek a boltba. És
amikor
akkor
választok egy drágább húst.
Így van, de ugye azért azt látni kell, hogy valójában az életszínvonal növekedés, amit adunk az embereknek nagyságrendben, az valójában elsősorban az élelmiszerben mutatkozik meg, tehát hogy ő be tud menni a boltba, egy iparszerű tartásból származó csirkehúst meg tud venni olcsón, vagy egy iparszerű sertéstartásból származó húst meg tud venni olcsón. Most nyilván, hogyha ennek a húsnak én fölnyomom az árát a 3-4-szeresére, akkor nem csak a gázár, meg a villamosenergia ár, meg az egész klímaváltozás fogja őt ütni, hanem nyilván a zsebéből még azt is ki akarom venni, amit ő eddig mondjuk fehérje forrásként tudott használni. Nem tudom, hogy hogy lehet az embereknek azt megmagyarázni, hogy hajlandó legyél többet fizetni 3-4-5-szörös árat, egyél kevesebb húst, ami még egészséges is neked, de vegyél olyan húst, ami 3-4-5-szörös áron van, viszont akkor ez az egész rendszer fenntartható, és egyébként még alkalmazottak is lesznek, akik hajlandóak mondjuk állattal foglalkozni, mert mondjuk meg tudod őket fizetni.
Az a fajta állattartás, amiről én beszélek, ez kifejezetten az extenzív állattartás. És ez mindegy, hogy most Ausztráliáról, Észak-Amerikáról, Franciaországról, bármelyik országról beszélünk, ennek a költségei minimálisak. Tehát itt gyakorlatilag egy maximum kétszeres szorzóval beszélhetünk a gyakorlat alapján a húsáraknál, viszont ennek az élő munkaigénye is rendkívül alacsony, ugyanis az irányított legeltetésnél az ember csak celláról cellára engedi az állatokat, tehát naponta ránéz egyszer, maximum kétszer, hogyha intenzíven legeltet, és ezzel úgy nagyjából véget is ért a tevékenység. Tehát azért egy másfajta keretrendszerbe kell gondolkozni, egy olyan keretrendszerbe, amit viszont Magyarországon szinte senki nem ismer. Egy-kettő gazdaság van, a táncos kertegé hasonlók, a reményfarm, akik ebbe a rendszerbe gondolkoznak, és így termelnek, de alapvetően a többség mindig azon gondolkozik, hogy trágyakezelésen, szalmán, takarmányozáson, tehát egy olyan rendszeren, ami fenntarthatatlan. Ami nyilván kialakult azért, hogy az olcsó tömegterméket előállítsák, de ez fenntarthatatlan. Ahogy látjuk is, hogy a napokban adta be a kulcsot a Kurucféle céghálózat is, ami Magyarország egyik legnagyobb sertéstenyésztő cége volt, és feldolgozó cége. 3 évvel avatták fel a vágóhidat, és ma a napokban padlót fogott. Ennyi. Tehát ez nem működik, ez a rendszer. Úgyhogy a legeltetés az egyetlen fenntartható verzió, az irányított legeltetés.
Ezzel egyébként teljesen egyetértek, inkább én csak azt akartam érzékeltetni, hogy ugye van egy rendszerünk, amit te is mondtál, hogy igen, tehát jó ez az irányított legeltetés, meg extenzív tartás, de hogy mondtad is az előbb, ugye a magyar szétaprózott birtokrendszerrel és a magyar viszonyokban nem értek hozzá, hogy mondjuk éppen Franciaországban, Spanyolországban, vagy bárhol másutt a világon mi van, vagy hogy van, de hogy ugye amit én próbálok mondani az, hogy valójában kell valami olyan, tehát van az a fajta elgondolás, hogy akkor annyira meg kell változtatni minden rendszert, hogy teljesen nulláról építünk fel akkor dolgokat, és akkor ki lehet alakítani egy ideális rendszert, hogy ennek mennyi a valóságos, tehát mennyi a realitása, hogy meg tud valósulni, vagy veszem azt, hogy mik a mostani alapok, és akkor mondjuk veszem azt, hogy szétaprózott magyar birtokrendszer, ahol valóban egyébként így van, hogy ahogy az Attila is mondja, hogy vannak, nekünk is van olyan földünk, ami 30 kilométerre van egymástól, hogy ezen hogyan lehet megvalósítani, nyilván ezen nem lehet egy legeltetéses átadás, mert akkor gyakorlatilag még kell venni 4-5 kamiont, ami folyamatosan utaztatja a marhákat, és még akkor ugye le is kell kerítenem úgy, tehát ez nyilván fizikailag megvalósíthatatlan. Tehát nyilván valami olyan rendszert kell kitalálni, ami, tehát az a kérdés, hogy ki mibe hisz, hogy abba hisz, hogy a mai rendszer alapjain lehet még valamit kezdeni, vagy akkor teljesen nulláról kell újraírni a szabályokat. És az a kérdés, hogy melyik az, amelyik valóban hosszú távon működni tud. Lehet, hogyha ha valaki azt mondja, hogy tényleg annyira válságos a helyzet, akkor nulláról kell fölhúzni valamit.
De nulláról felhúzni valamit, az elég, tehát nem lenne egy egyszerű dolog, nem?
Hát,
tehát,
hogy akkor nyilván ezt politikailag föl kell vállalnod, társadalmilag föl kell vállalnod, mindenen keresztül kell verned.
Meg idő, tehát hát, hogy...
Az idő szerintem még a legkisebb történet, tehát ha ezt politikailag, gazdaságilag, társadalmilag el tudod adni, és meg tudod valósítani időben az, hogy átstruktúráld a dolgokat, az talán a legkisebb történet. De én azt gondolom, hogy egy kicsit elmentünk a maximalitás irányába. Tehát ha nulla pontnak veszem mondjuk azt, aki nagyon intenzív input anyag használattal, talán még úgy is fogalmazhatunk, hogy túlhasználattal, túlzott talajműveléssel, nagyon intenzív talajművelés, és ezt veszem a nulla pontnak, és veszem mondjuk az Attila ötletét, hogy akkor el kell menni odáig, hogy szakaszos legeltetéssel tartott extenzív állattartásba integrálva nagyon rendesen az egész mezőgazdasági rendszer, ezt veszem mondjuk a 10-es pontnak, akkor ez van egy skála, amin belül lehet azért mozogni. És nyilván, ha mondjuk az állattartás nélkül el lehet juttatni az egész országot mondjuk egy 7-es szintig, akkor azért az már mégiscsak eredmény, ahhoz képest, hogy én azt mondom, hogy csak akkor érdemes nekiállni, hogyha én az állattartást is egyből integrálom. Tehát ennek azért, sőt, ha jól gondolom, de cáfolj meg Attila nyugodtan, de ha jól tudom, akárkinek olvastam például a Gabe Brown-nak is a könyvét, azért ugye ő is úgy kezdte, hogy először átalakította az egész növénytermesztését, és jó 10-15 évvel rá kezdte beleintegrálni az állattartást. Nem tudom, hogy jól emlékszem.
Igen. Persze, teljesen jól emlékszem, és egyébként teljesen igazad van. Ugye én a végállomásról beszéltem. Tehát most nem a fokozatokról beszéltem, ugye, hogy hány lépcső jut el az ember ide, hanem hogy mi az, ami a valóban fenntartható, a végállomás.
Így van.
Tehát azt, hogy a köztes lépcsők hogyan néznek ki, abban teljesen igazad van. Igen, elindulunk a szántástól, a magas inputoktól, a 8-900 kg per növény műtrágyáktól, és akkor szépen megyünk egy szelíder technológia felé. Csökkentett talajműveléssel, egyre csökkentett külső input használattal, és szépen megyünk a minimál művelés felé. Ugye a biobot meg is áll a történet a minimum művelésnél, a kb. Azon a szinten, ahol te csinálod a dolgot, az alá már nem lehet lemenni észszerűen. Ott, ahol még van egyéb szintetikus input a rendszerbe, ott még azért el lehet jutni a 100%-os no-tillig. Ahol pedig már van lehetőség az állati integrációra is. De az már a csúcs. Tehát azt mondom, az a 7-es skála, amit te azt mondod, hogy realisztikus, igen, az elérhető. Tehát ott, amikor kiáll az ember a szántásból, elkezd múlshagyóan művelni a területeket, először csak lazítgatni, hogy egy picit valamennyire mégis a tönkretett talajban vagy legyen valami pórusrendszer, de utána egyre inkább térni át arra, hogy a biológiai pórusok domináljanak, ahogy a gyarapodik a talajban az élet, a baktériumok, gombák, földi giliszták, tehát hogy a népszerűbbeket említsem, akik alakítják ki a biológiai pórusokat a folyamatosan érintetlenül hagyott növényi gyökerek hálózatával. És ezzel már el lehet jutni elég szépen a 7-es fázisig, úgy, hogy minimum inputtal és egy élőbb környezettel, és én azt mondom, az átlagtermést ezek a rendszerek tudják hozni. Én is biogazdaságban is hoztuk az Alföldön a 4-4,5 tonnás búzákat input nélkül minimum műveléssel. Tehát ezek megvalósíthatóak. Ugyanúgy kukoricájában, kapásban is lehet hozni ezeket a történeteket. Tehát, és ahogy elnézzük az országban, hogy az átlagterméseknek mennyi a mennyisége. Nyilván ott vannak benne a 10 tonnás búzás full intenzívek, és ott vannak azok, akik a támogatásból élnek, az úgy nagyjából a termelői társadalomnak a fele. Akik gyakorlatilag az átlagot nem érik el, sőt, nagyon az átlag alatt termelnek. Most ők azok, akiknek valószínűleg az idei év a keleti blokkban az nagyjából arról ott jelenti. Mert nekik se tartalékuk, se tudásuk nincs az, hogy ezeket a gyors változásokat valahogy áthidalják. De én azt mondom, hogy aki tényleg energiát fektet a tanulásba, az önfejlesztésben, az eszközparkjának a javításába, nyilván annak van létjogosultsága a mezőgazdaságban. Aki nem hajlandó tanulni, aki 60 évvel ezelőtti technológiákat akar alkalmazni egy drasztikusan változó klimatikus és piaci helyzetbe, az most egyszerű darwini elvek alapján kiesik a játékból. Az a 7-es pontig eljutás az egy abszolút realisztikus cél szerintem, hogy a minimum művelésig, ha már eljut a gazdaságok jelentős része, pénzügyileg is jobban fog járni, a megélhetést ugyanúgy tudja biztosítani. Nyilván gépészeti fejlesztésre van szükség, de elsősorban a tudásfejlesztésre, hogy hogyan képes biológiai szemlélettel, ökológiai szemlélettel kezelni a területeit. És itt most nem az ökotanúsítottra gondolok kifejezetten, hanem arra, hogy a tudatában legyen annak, hogy a talaj egy élő egység, és azt az életet kell neki gyarapítani ahhoz, hogy az a talaj termékeny legyen, és utána jobban tartsa a nedvességet, kevésbé essen el az a szájba, és mégis egy megélhetés biztosító területet biztosítsa.
Igen, de abban azért nagyon igaza van az Attilának, hogy valójában ez nem, hogy mondjam, tehát az első lépés, az nem a... Nem a géppark lesz, az első lépés nem a nem tudom én, ezt az input anyagot elhagyom, azt meg többet használom, vagy valami más, hanem az első lépés az mindig fejben kell, hogy...
Na igen, és
kapanjom. Én...
Igen. De ez pont a... ezt akartam kérdezni, hogy hol tartanak a magyar gazdákekben? Tehát itt hogy látjátok, hogy most itt relatív úttörők vagytok, beszéltek másokkal, mi a realitás annak, hogy a többség eljut a hetes pontig? Mert hogy azt látjuk, hogy ez tök jó lenne.
Nekem erről nagyon lesújtó a véleményem, de remélem ezzel...
Te voltál eddig az optimista
vonal.
Nem,
most eddig én voltam az optimista, most én leszek a pessimista vonal. Nekem azért, mert én hogy mondjam, tehát...
Én szerintem az Attila sem lesz sokkal optimista,
én valójában azt gondolom, hogy, hogy ha valaki megnézi egyébként a magyar mezőgazdaságnak a történetét, az körülbelül az 1000-es évektől, amikor bejöttünk ide, egyébként körülbelül az 1700-as évekig szinte semmit nem változott. Aztán akkor elkezdték fölépíteni ugye azt, hogy legyen végre egy oktatás mögötte, hozzuk be a nyugati fejlettebb technológiákat, akkor nagy nehezen megváltozott. De voltak még az 1900-as évek elején is olyan részei az országnak, ahol még mindig az 1500-as évek technológiájával küzdöttek. Én ezt most pontosan ugyanígy érzem, tehát hogy gyakorlatilag van a mezőgazdaságnak egy 5-10%-a, aki erre nyitott. Őket nagyon könnyű átállítani, vagy nagyon könnyű meggyőzni, mert ők már fejben megtörtént az a kattanás fejben, és valójában ez a legnehezebb. Mindig szoktam mondani, hogy a Gabe Brown-nak jelent meg a könyve, azt hiszem múlt évben, amit mikor először elolvastam, akkor nem tetszett egyáltalán, mert hogy mondom, semmi gyakorlati tapasztalatot nem találok benne, amit úgy igazán tudnék napi szinten használni. Majd utána rájöttem, hogy persze, mert ő is a kattanást akarja elérni, tehát hogy azért meséli, hogy nyugi, meg lehet csinálni, fog föl, hogy látod, hogy gond van, ha gond van, vedd észre, és juss el oda fejbe, hogy bátran csinálj valami teljesen más. De azért azt látni kell, hogy a magyar mezőgazdaság 80%-a, de legalább a 70%-a az képzetlen, tanulatlan, hozzá nem értő emberekből áll. Elnézést kérek, hogy ezt így ki kellett mondani. De valójában az, hogy egy informatikus és egy közgazdász beszélget a talajmegújításról és arról, hogy változtatni kellene a rendszereket.
Két városi csajjal,
így van. Azért azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon durván leírja a mai mezőgazdaság helyzetét. Én egyébként elmentem Mosonmagyaróvárra is, jártam oda 3,5 évet, hogy legyen mezőgazdasági végzettségem. A nulla, azaz nulla téma volt, és ez nem 20 évvel ezelőtt volt, ez 5 évvel ezelőtt volt, vagy 3, amikor befejeztem. Semmi, de semmiféle információ nem volt arról, hogy talajmegújítás, másfajta talajművelési rendszer hogyan kellene, hanem még mindig ugyanaz a 80 évvel ezelőtti rendszer, 80 évvel ezelőtti logika, gondolkodás, ami volt, miközben azért az ember úgy gondolna, hogy az egyetemeknek kellene a kutató központnak lenni, és vinni kéne az ászlós hajót olyan kísérletekben, amiket mondjuk 30-40 évre állítanak be. A másik, hogy a magyar mezőgazdaságban nagyon sok olyan ember van, aki a 90-es években nem úgy csöppent bele a mezőgazdaságban, hogy ez neki egy szakma volt, aminek szakirodalma van, és amit az Attila is mondott, hogy külföldiekkel beszél, tanulmányokat olvas, jó gyakorlatokat próbált ellesni, és azokat adaptálni itthonra, hanem a 90-es években valahogy odasodródott a közelébe, előtte nem tudom én mivel teljesen mással foglalkozott, és ilyen próba-hiba alapon kitanulgatta, hogy akkor mi az, ami működik neki. Nyilván eltelt vele 20-30 év, de őt kellene most arról meggyőzni, hogy figyelj, egy könyvet nem olvastál el erről, egy tanulmánynak nem néztél utána, még egy YouTube videót sem néztél meg életedben, mert annyira sem mélyültél el, de amit te most vérrel verejtékkel 30-40 év alatt kitanultál, azt most akkor felejtsd el, és akkor kezd el nulláról. Tehát ez szerintem iszonyat nehéz, de akkor is azt mondom, hogy nyilván fejben kell, hogy megtörténjen a kattanás. Nyilván az ilyen évek, mint az idei, ahol préseli a gazdálkodók jó részét a klíma, az nyilván segít, mert ugye nyilván egy idő után azért mindenki rádöbben, hogy gond van, főleg amikor nem jut karácsonykor pénz ajándékra, de azért én nagyon siralmasnak látom azt a helyzetet, amiben most van. Én, amikor édesapámhoz hazamentem az ő által alapított vállalkozásba, azért egyetlen egy dolog az első pillanattól teljesen tiszta volt. Ő ezt szakmaként tanulta, ő ezt csinálta is, és ragaszkodott mindvégig ahhoz, hogy ez egy szakma, aminek szakirodalma van, aminek szakterületei vannak, és azt igenis olvasni, utána járni, és fejleszteni kell, és nem lehet úgy, hogy majd akkor így téblábolok a napsütésbe, és akkor de jó, mert lebarnultam, de egyébként minden évben ugyanazt csinálom. Ugyanehhez kapcsolódik, amikor a magyar mezőgazdászok arról hazudoznak mindenkinek, hogy minden év más, aki iparszerűen termel, és ezt a klasszikus szántásos, túlzott inputanyag használatos rendszert csinálja, neki csak annyiban minden év más, hogy az egyik év április 10-én kezdte a vetést, a másodikban április 19-én, de ugyanaz csinálja az elmúlt 20-30 évben. Na, őket meggyőzni arról, hogy valamit másképp kell csinálni, az szerintem nagyon nehéz, de nem én vagyok a szaktanácsadó, hanem az Attila foglalkozik. Ez lehet, hogy reméljük, hogy ő azért optimistább ebből a szempontból.
Csak annyit pontosítanak, hogy nem vagyok szaktanácsadó, nem is lehetek, de hogy az mezőgazdasági végzettségre van szükség, nekem pedig olyanom nincs. Tehát én is megnéztem a CIE-n, amikor akkoriban szerveztük a talajerőgazdálkodási tanszéknek a munkáját a dr. Bíró Borbálával, hogy na mégis eljöjjek, hogy legyen valami végzettségem. De végignéztem a tananyagot, aminek kb. A 99%-a tök fölösleges lett volna számomra, és arról egy szó se hall volt a semmilyen tananyagba, amit én már addigra gyakorlatban vagy 10 évet csináltam. Úgyhogy én a magam részéről nem tartottam ildomosnak, hogy én időt töltsek olyan, amiből semmi értelme nincs. Tehát maximum tanácsot adok embereknek, de nem szaktanácsot. Viszont a Péter máig javíthatatlan optimista ezzel az 5-10%-kal. Én 2014 óta nem tudom már hány ezer embernek tartottam nyilvános előadást, online kurzusokat, aránylag elég sok gazdával vagyok kapcsolatban. Viszont a mai napig szinte névről ismerem az összes olyan gazdát az országban, aki minimum műveléssel vagy no-till-el dolgozik. Tehát abból a 240 ezer gazdaságból jó, hogyha 4-500, ami belekóstolt már ebbe a témába, tehát ezrelékről beszélek, nem százalékról. Úgyhogy az itteni változásra való képtelenség az egyrészt az oktatásnál indul, hogy az egyetemen erről nem hallani sehol, egy szót se, amiről mi most itt beszélgetünk. A gyakorlatot nem viszik le a földre. A tanárok kijelentik, hogy a szántóföldön nem beszélhetünk ökológiáról, ami abszolút téves, mert hát az is egy ökológiai rendszer része azoknak a szabályaival. Tehát nem lehet kizárni a termelésből az ökológiát. És alapvetően egy olyan hozzáállás van, hogyha az oktatásban nem jelenik meg valamilyen téma, akkor azután a földön se fog megjelenni, mert az oktatásból kikerülő szakmérnökök középfokú végzettségű emberek fognak a gépben ülni, vagy irányítani a termelést. Ha azoknál nincs meg az a tudásanyag, amivel lehetne ezt végezni, akkor nem fog lemenni a földekig ez a történet. Én azt láttam, hogy aki változtatott eddig a rendszeren, a saját termesztés technológiai rendszerén, azok általában kívülről jöttek. Igen, informatikusok, közgazdászok, bármilyen más szakmából, fogorvosok, bárki tudnék említeni, de nem mezőgazdászok. A mezőgazdászok a legritkább esetben változtatnak, ott be van égve a fejbe az a dogma, az az ESG dogma, azaz így szoktuk csinálni. És itt véget ért a történet. Csak a precíziós gazdálkodással göngyölgetik gyakorlatilag a trágyahalmot maguk előtt, ami csak annyit jelent, hogy na most akkor megnézzük, hogy a zóna térkép alapján hova kéne mennyi műtrágyát kiszórni, de attól még ugyanúgy szántunk, azaz nulla ökológiai haszna, vagy talaj megújítási, vagy talajjavulási haszna van az egész tevékenységünknek. És akkor ráadásul például a precíziós gazdálkodás, ami most így föl van kapva, hogy akkor hogy ezzel csökkenthetjük a műtrágya mennyiséget, meg egyebeket. Ez úgy néz ki, hogy ahol gyengébb a terület, ott az algoritmus kevesebb műtrágyát szór ki, ahol erősebb, ott több műtrágyát. Azaz, ahelyett, hogy fölhozzák a területet egy szintre, a termékenységét javítva a gyengébeknek, kevésbé fordítva gondolt a termékegyebrekre, amelyek maguktól is megállnak már, ehelyett még jobban elszegényítik a szegény részeket, és még jobban fölgazdagítják a gazdag részeket. Tehát a heterogénitást növelik gyakorlatilag a területeken ez az algoritmussal. Úgyhogy az egész, amit most a mezőgazdaság jövőjének tekinthetünk, a rengeteg digitális adat meg egyebek, ezek ott állnak a fiókokba, a merevlemezeken, terabájt mennyiségbe, a nagy gazdaságokba, de ilyen 8-10 ezer hektárosokról beszélek, és nincs hozzá humán erőforrás, aki kielemezze azt az adatot, és alkalmazza utána az adatot. És akkor a termelők kimennek a földre a legmodernebb gépekkel, amelyekben műhold alapján megy, és csak azért ült benne, hogy ne, mert ott hűvösebb van a légkondicionált traktorban, mint a fa alatt a föld szélén, egyébként a traktor elmenne magától, és nem tudják használni mire a digitális adatot, mert se emberi kapacitás nincs hozzá, sőt, elsősorban emberi kapacitás nincs hozzá. És az egésznek nagyjából semmi értelme, ha egy területnek nem az ökológiai egészséget nézzük. hanem csak az, hogy hogy sajtoljuk ki belőle a maximális utolsó forintot is minden egyes évben. Mert gyakorlatilag most a mezőgazdaság fő motivációja az, hogyan tudunk évvégén maximális haszonnal lejönni a földről. És ez a cél, ugye ehhez van beállítva minden műtrágya szint, minden művelet, akkor, hogyha jön egy olyan év, amikor most például nem esett az eső keleten annyit, az azt jelenti, hogy maximális veszteség lesz a maximális nyereség helyett. Mert innentől a víz a korlátozó tényező. És most egy talajmegújító is abban a zónában, ahol nem esik az eső már, lehet, hogy tovább bírja a kukoricája, de ő sem immunis gyakorlatilag arra, ha nem esik az eső. És jó pár gazdatársnál még állnak a kukoricák, de nem fognak rajta dércekcsövek nőni, mert a víz az limitáló, és nem lehet mit kezdeni, még a talajmegújítóknak se ezzel a történettel. Igen, mert alapvetően mindenki az elején jár ennek a folyamatnak. Tehát ahol most mi vagyunk, ez az USA-ban olyan 60 éve kezdődött el. Mi ennyi lemaradásban vagyunk gyakorlatilag az egész történettel.
Igen, de azért azt tegyük hozzá, attól függ, teljesen egyetértek, még abban is, hogy egyébként hiába ömlik most a rádióból, újságból, mindenhonnan a digitális agrárgazdaság, valójában ez nem fog hosszú távon úgy segíteni, ahogy az emberek elképzelik. Sőt, a rossz nyelvek még azt is megjegyzik, hogy aki jár mezőgazdasági szakkiállításokra, az most már észreveszi, hogy az elmúlt 5 évben nem volt új gép, nem volt új eszköz, tehát nem volt új ötlet, tehát valószínűleg úgy tűnik, hogy elértünk a végéhez, ami a fejlesztést érinti a mezőgazdaságban, és a rossz nyelvek még azt is mondják, hogy gyakorlatilag az egész csak arra jó, hogy akkor most le lehet adni valami újdonságot, amivel ugyanazt a gépet, ami egyébként nem fog eredményesebb gazdálkodást elérni, de azért mégis, akkor most mi jóval drágában el lehet adni, mert ez most már képes a digitális, nem tudom én mikre. Tehát azzal egyébként teljesen egyetértek, hogy a digitális agrárgazdaság semmiféle segítségre nem lesz abban, hogy a mezőgazdaság jelenlegi problémáit megoldjuk, és avval is nagyon egyetértek, hogy azt ne gondoljuk azért, hogy egy talajmegújítás, vagy egy másképp gondolkodás az egy ilyen aszályos évben bárkit úgy meg fog tudni menteni. Én a bióról is mindenkinek elmondom, hogy azért ez nem úgy működik, hogy úristen, akkor most, ha mindenki biózik, akkor az megmenti az egész világot, hanem azért ezt úgy kell tekinteni, hozzánk pont most járnak ki egy egyetemről, minden héten, 10 naponta mérik a mi táblánkon, meg a szomszédos táblánkon a talajnedvességet, és az látszik, hogy nálunk minden egyes alkalommal 4-5%-kal több nedvesség van a talajban. Nyilván akkor, amikor 40-50%-nak kéne lennie, és most van 11, ami a sivatag kategória, akkor már nem fog számítani, de az a plusz 4-5, az lehet, hogy pont annyit számít, hogy egy héttel, két héttel, három héttel tovább életben marad a növény, ami nyilván egy ilyen klímaváltozás kapcsán, amiben most élünk. Egy ilyen év, amikor az extrém szintre megyünk, nem fog megmenteni senkit, de egy gyengébb évben, amikor azért van valamennyi csapadék, csak nem ennyire extrém kevés, azért akkor viszont tényleg kihozza a különbséget. Tehát ezekkel teljesen egyetértek azzal, amit az Attila mondott.
Most kerülgetjük itt a forrókását, és azért is visszakanyarodok egy optimista és reményteli útra. Attila, légy szíves, mesélj már nekünk ezekről a talaj megújító gyakorlatokról, mert már itt mondták ki nagyon-nagyon-nagyon fontos kulcsszavakat, amiket mi ismerünk, mert készültünk erre az adásra, meg erre az egész évadra is. Most gondolok itt minimum művelésre, no-térre, zero-térre, de hogy a hallgatóink többsége számára ezek teljesen szűz fogalmak, és hogyha tudsz erről nekünk egy kicsit mesélni, akkor szerintem annak mindenki nagyon örülni fog.
Jó, hát ez a talajmegújító keretrendszer, ez igazából nem az én találmányom, tehát...
Tudom, persze.
Ez a Rodél kezdte el valamikor, igen. Jó, tehát, de a lényeg az, hogy ha ezt össze akarom foglalni, akkor egy olyan mezőgazdasági rendszert kell elképzelni, amelynek a fő célkitűzése az, hogy a legkisebb energiabefektetéssel tudjon az ember megbízhatóan egy átlag termést elérve élelmiszert biztosítani. Tehát ez gyakorlatilag a profit oldaláról, megélhetés oldaláról, környezeti szempontból ezek a fő célkitűzések. És akkor ehhez pedig az eszközök, az pedig úgy néz ki, hogy a talajművelés intenzitásának a csökkentésével kezdődik általában a munkafolyamat. Viszont visszautalnék Péterre most, hogy nem az eszközvásárlás az első a történetben, hanem hogy Gébran mondta még annól nagyon találóan, hogy ne azt változtasd meg, ahogy csinálsz, hanem azt, ahogy látod a dolgokat. Mert ott kezdődik az, amikor az ember észreveszi, hogy amikor felszántja ősszel a földeket, abból hogyan vészel a nedvesség az első szelek hatására, különösen azok az aszályos teleken, amik mostanában divatosak kezdenek lenni. És azt a nedvességet utána semmi nem fogja pótolni tavasszal, ha szintén belefutunk egy aszályos tavaszba. És így az eszközöknek az elsődleges kiválasztása arra törekszik, hogy minél kevesebb talajbolygatással tudjunk mégis megfelelő gyökérteret biztosítani, gyökérellenállást a talajba a növények számára. Ez azt jelenti gyakorlatban, hogy ekét eldobja az ember, az eke helyett kultivátort kezdünk el használni, tárcsát, rövid tárcsát, ultrasekély művelésű eszközöket, crosscutter nével fut például ilyen termék, amivel haladunk fölfele folyamatosan a talajművelési szinttel, fölmegyünk 5-10 cm-re maximum. És akkor ez gyakorlatilag, ami a minimum művelésnek megfelelő szint, e fölött már ahhoz, hogy elmenjünk no-till felé, vagy sávművelés felé, az már egy olyan következő szint, amihez már élő talajra van szükség. Elsősorban no-tillhez, ahol már biológiai pórusok biztosítják a növények számára a gyökérteret. Akkor a másik az input csökkentés. Okszerűen az ember próbálja folyamatosan csökkenteni a növényvédőszereket használatát. Elsősorban például alapból már a permetező víz pH értékének beállításával, éjszakai permetezésekkel, ahol a párás környezetben sokkal jobban hasznosul az a növényvédőszer. Egy kétszeres, háromszoros, vagy felére, harmadára le lehet csökkenteni a növényvédőszereket, ugyanakkor a hatékonysággal, ha odafigyelünk gyakorlatilag a szerhasználatra. És emellett pedig nyilván a terület ökológiai egészségének megfelelően magát a szereket is elhagyjuk. Elsősorban itt a gombaölő, rovarölőkről beszélek, amelyek nagyon gyorsan kikerülnek a talajmegújító rendszerből. Mert a javuló ökológiai egészség az már egyszer nem teszi szükségessé a rutinszerű növényvédelmi kezeléseket. Tehát egy folyamatosan együtt kell élni a területtel, folyamatosan figyelni kell a változásokat rajta, és csak mindig az utolsó percbe beavatkozni, ha bármiféle olyan jelenség bukkan föl, ami akár egy fertőzés vagy rovarkártevő nyomás megjelenik. De alapvetően a csökkenés a cél, de okszerűen, anélkül, hogy veszélyeztetnénk a gazdaság életképességét. Tehát nem Hübele Balázs módjára eldobni azonnal a kaszát, kapát, aztán majd lesz valahogy, nem, ez nem így néz ki, hanem tudatos változásokról, tudatos adatokra épülő változásokról szól a történet. És akkor emellett a talajnak a pórus szerkezetének a kialakításában, a biológiai egészségének a javításában a folyamatos növényi fedettség az, amely a legtöbbet tud segíteni számunkra. Amikor van elég nedvesség, akkor élő növényekkel borítva a területet, akár takaró növényekkel az őszi, téli időszakban. Amikor víz csapadék szegényebb az időszak, akkor pedig általában már a mulcsra szorítkozunk, mint a nyári időszakokban, ahogy akkor a felszínen hagyott növényi maradványok, a halott növény maradványok, azok mentenek valamennyi vizet, egyenlítik ki a talajnak a hőmérsékletét. Tehát ez is egy ilyen fontos elem. És alapvetően ezek, amiket el kell képzelni, hogy nagy mennyiségű mulcsot próbálunk a felszín közelében felszaporítani, gyarapítani, és minél többet látni változatos élő növényeket a területeken két monokultúra között. Mert alapvetően azért monokultúrában dolgozunk a szántóföldi növénytermesztésben, mert a szója közül senki nem fogja kikapirgálni a tököt, meg a kukoricát, meg a búzát. Tehát értelemszerűen ahhoz, hogy valamilyen módon gazdaságosan lehessen termelni, ahhoz egyfajta monokultúrát kell végigfuttatni, majd utána jöhet a diverzitás a takarónövényekkel, és utána jöhet a következő monokultúra, már egy másfaj, a vetésforgóban egy újabb növényfaj a rendszerbe. Ez egy alapvetően működő rendszer, ez a hetes szintig működik. Utána a hetes szinttől fölfele jöhet majd az irányított legeltetés, a tarló legeltetés, a takarónövények legeltetése, vagy pedig évelő kultúrák kifejezetten a legeltetésre, amelyek a legtöbben segítenek a talaj egészségébe, de ez már a hetes szinttől fölfele van alapvetően. Tehát arról legeltetés még azért bevetnek most is, ugye az egyes gazdák, az állattartók, de ez nem annyira tudatos a talaj érdekében, hanem inkább a takarmányozási költséget csökkentik vele. De mondom, tehát az állati integrálás lök majd legtöbbet a talajon, de az már a hetes fokozat után általában a jellemző. Úgyhogy nagyjából így kell elképzelni a talajmegújító rendszereket.
Igen, még annyival egészíteném talán ki, hogyha bárki egyébként kimegy bárhova, bármikor autózik, és megy a szántóföldek szélén az úton, és látja, hogy mi van az árokparton, akkor most nyilván nem nem tudom én, az autópálya elválasztó sávára gondolok, hanem nyilván mondjuk nem tudom, vidéki utakon autózik, akkor mindig azt láthatja, hogy akármilyen szárasság van, és akármi van, érdekes módon a szántóföld és az út közötti árok, az valahogy mindig burjánzik, és mindig jól érzi magát. Nyilván ez azért van, mert mi történik, soha senki nem bolygatja ott a talajt, egy növénytársulás él ott, tehát nem egyfajta növény van, hanem nagyon sokfajta növény van. A talaj az gyakorlatilag nyilván, hogy extrém szárazság van, akkor ki tud száradni, de azért, ha kiszárad, akkor is van egy takaró réteg a talajon, ez a mulcs, ugye. Többnyire egyébként azért életben van, télen, nyáron van fedés a talajon, tehát se a szél, se az erózió, se a defláció, se a csapóeső, se semmi nem tud neki annyira ártani. Akkor is, amikor a táblán rohangálni kell gombaölőszerrel, rovarölőszerrel, érdekes módon ott nincsen semmiféle probléma, tehát gyakorlatilag, ha egy nagyon egyszerűre akarnám ezt lefordítani, akkor egy ilyen nagyon természetközeli állapot visszaállítása lenne a cél, nyilván azzal kiegészítve, amit az Attila is mindig mond, hogy azért észszerű termés átlagokat el kell érni, mert nyilván azért az élelmiszert elő kell állítani, és az is igaz, hogy nyilván a szántóföldön nem tudjuk azt mindig megvalósítani, hogy 8-10 növény legyen egyszerre, főleg ha azt le is akarjuk aratni, tehát hogy az gazdaságilag termelő növény, de akkor ki lehet egészíteni tényleg későbbi vetés, amit csak azért vetek, hogy a talaj életet javítsa, és tényleg a diverzifikáljuk az élővilágot az adott területen. Tehát ennek lenne a cél. Itt ugye azért le lehet menni olyan vitákba egyébként, hogy mondjuk egy olyan biós, aki egyébként nem használ zöldtrágyát és intenzíven szánt, az vajon mennyire felel meg ennek a kritériumnak, mert attól, hogy mondjuk én bio megfelelőséget kapok, de mondjuk nagyon intenzíven művelem a talajt és nem használok zöldtrágyát, akkor nem biztos, hogy én megfelelek minden szempontból, így van ennek a talaj megújító gondolkodásnak. Tehát ez lehet azért elég sokat vitatkozni, hogy ennek hol vannak a határai, vagy melyik az, amikor már tényleg csinálunk is valamit, vagy gyakorlatilag csak elkezdtünk mondjuk más input anyagokat használni, de semmi más nem változtattunk meg.
Igen, ez igazából, amit mondtál, hogy ez a lehet vitázni arról, hogy most ez talajmegújító, vagy mennyire ökológilag hasznos egy ökotanúsítottnál egy ilyen szétszántott föld, erre aránylag egyszerű válaszom, vagy semmennyire. Tehát attól, hogy valami ökológiai tanúsított, az semmiféle ökológiai egészséget magában nem feltételez. Tehát az arról szól, hogy ott 365 napon keresztül általában gyommentesen van tartva a föld, és lehetőség szerint úgy, hogy ott egy növény csíra nem jön ki abból a sivatagból, amit az ember a fizikai művelő eszközökkel gyakorlatilag csupaszon tart, mert a mulcsban már elég nehéz mondjuk a szögcsíra állapotú gyomokat írtani, annyi, hogy kitörnénk mondjuk a csírázó kukoricát. Tehát igen, tehát ökológiai tanúsítás az egy kereskedelmi rendszer, viszont magában nem feltételez semmiféle ökológiai egészséget, és bizony az öko tanúsítottaknak a jelentős többsége a szánt. És innentől semmiféle környezettel együttműködő technológiáról, a részemről nem tudunk beszélni. Mert nem teljesülnek az ökológiai egészségnek az alap feltételei se, amelynek az alapja az, hogy a talaj bolygatatlan legyen, illetve vagy minél kevésbé bolygatott. És ha ez nincsen meg, akkor semmi előnyről nem beszélhetünk, környezeti szempontból.
Azt látjuk, hogy nálatok azért ez a mindset már megvan, de emellett volt, tehát hogy látjátok, mert mind, amit elmeséltetek gondolkodásmódban, de hogy volt olyan pillanat, amikor azt mondtátok, hogy na jó, azért eddig csináltuk, és eddig harcolunk néha a széllel szembe? Vagy elindultatok ezen az úton a mezőgazdaságban, és ezt csinálni fogjátok, hogyha mondjuk 10 év múlva felkeresünk titeket, akkor valószínűleg ugyanígy harcoltok.
Hát szerintem ez a rendszer, ha az ember elkezdi csinálni, és nyitott szemmel jár, akkor ez önmagát generálja. Tehát ez olyan, mint egy hógolyó, ahol az ember azt veszi észre, hogy egyre több dolgot lehet csinálni, és egyre extrémebb újításokat lehet bevezetni, és egyre jobban megdöbben évről évre, hogy mennyi mindent lehet még változtatni, és mennyi minden egyre jobban működik. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni. Tehát az eredményét azt nem lehet 0-tól 10-es skálán mérni. Úgyhogy szerintem 10 év múlva, de 15 év múlva is biztos, hogy fogjuk csinálni. Vagy én biztos fogom csinálni, úgy most azt mondom.
Jó, hát a magam részéről ez egy hobbinak indult, ilyen önellátásnak, aztán kikerekedett belőle egy országos mozgalom konkrétan, és én azt látom, hogy úgy a kiskerti tevékenységben, mert én csinálom ezt az önellátó szintű munkát is, ahol több hektáros kiskertemben gyakorlatilag önmaguktól nőnek a fák, ahova akarnak, ugye a gyümölcsfák, arra mennek az oltások, olyan burgonyaféléket termesztek, amik gyakorlatilag bármiféle fitofóra hullámnak ellenállanak, semmiféle kezelést nem kapnak gyakorlatilag a növényeim a kertembe, és mind megállnak, kiválasztódnak. Tehát ezen a szinten is csinálom folyamatosan, és egyre több igazolást látok arra, hogy igen, ez a megoldás a megfelelő. Másrészt pedig én folyamatosan a tudományos szférát is követem. Azt látom, hogy az az út, amit én láttam 2010-ben, az gyakorlatilag egyre népszerűbb világszerte, kivéve az Európai Unióba, mert itt a gyakorlatilag a KAP támogatásai, az kifejezetten tartósítják a legrosszabb gyakorlatokat, és ezzel sajnos nem tudunk mit kezdeni, mert nem mezőgazdaságban dolgozók, vagy nem ökológusok tervezik ezeket a támogatásokat. És gyakorlatilag viszont a világban azt nézem, hogy most jelenleg 205 millió hektár fölött van a no-till-el művelt területeknek a mennyisége. Az elmúlt 10 évben megduplázódott. Tehát egy nagyon drasztikus, dramatikus fejlődés van ezen a területen, úgy Dél-Amerikában, Ausztráliában, Észak-Amerikában, a volt orosz államokban, ahol gyakorlatilag mindenki áll át no-tillre, pont a nedvesség megtartás miatt, a stabilabb hozamok miatt, a kisebb inputok miatt, és ebből a regeneratív, tehát a talajmegújító rész, az minimális. Tényleg mondhatom azt, hogy az is egy ezrelék mondjuk ebből a 200 millió hektárból, viszont ezek is azért gyarapodnak, mert ez már egy tényleg teljesen másfajta gondolkodásra van szükség. Nem csak az, hogy most kevesebbet használjunk valamiből, hanem pontosan, hogy egy ökológiai környezetet alakítsunk át. Ez egy más történet. De maga az a tény, hogy a no-tillnek a térnyerése az drasztikus világszerte, az már mutatja azért azt, hogy ha ez egy gazdaságilag is működőképes modell. Nem csak az, hogy most ugye több szóját akarnak termeszteni meg kukoricát az igényekre, hanem gazdaságilag is megáll a termelőknél ez a modell, amit elkezdtünk, és az pedig az ökológiai elemekkel kiegészítve, az meg maga a regeneratív talajművelő, talajmegújító rendszer, ami viszont már csak a minimum tillel, de leginkább a no-tillel működik. Tehát amíg nem ugorja meg a gazdaság ezt a szintet, addig nem is tud feljebb lépni egy talajmegújító vagy regeneratívra. Hát ez a lényeg az egésznek.
Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és beszélgettetek velünk, illetve egymással.
Mi köszönjük.
Köszönjük, örülünk, hogy megismerhettünk.
Hello,
sziasztok!
Hello!
Podcastunk zenéje György Ádám zongorista, Egy nap New Yorkban című műve. A felvételt készítette Szucsik Anita az E-Studio Foren stúdióban. Ádámnak és Anitának ezúton is köszönjük támogatásukat.
Köszi, hogy velünk tartottatok, kövessetek minket az Instagramon és a LinkedIn-en, támogassátok munkánkat értékelésekkel és ajánlásokkal. Küldjetek javaslatokat jó témákra, jó gyakorlatokra a körforgásban.podcast@gmail.com e-mail címre. Személyesen pedig találkozzunk a fabrikban.